Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Rihárd, vendégünk ma este Harangi Csaba, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetést délután 4 órakor rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Azt hiszem, hogyha a Fővárosi Vízműveknek a vezetője van nálunk, akkor a legfontosabb kérdés, ami valószínűleg mindenkit leginkább érdekel, milyen a fővárosi víz, csapvíz minősége?
Továbbra is jó a csapvíz minősége, mindent megteszünk azért, és igen, sok és szép visszajelzést kaptunk szakmai körökből az árvíz után, hogy akkor is folyamatosan tudtuk tartani a víz minőségét, tehát meg tudjuk nyugtatni mindenkit továbbra is.
Túl vagyunk, vagy túl vannak az árvíz utáni helyreállításon? Utána találkoztunk, aztán legutóbb akkor járt itt nálunk az arénában, és akkor meglehetősen hosszú volt az a lista, amit meg kell csinálni. Végére értek?
A leggyorsabb, legszükségesebb dolgokat igen, végére értünk. Azonban van néhány olyan nagyobb munka, amelyet, ha nem is helyreállítása a helyes szó, hanem olyan típusú tanulságok levonása, illetve még megerősítése a rendszerünknek, az még hátra van. Ennek részben finanszírozási okai is vannak, van pályázatunk bent, ennek elbírálása van folyamatban. Én azt gondolom, ma már hozzátartozik a prudens gazdálkodáshoz az, hogy amihez lehet pályázzunk, és támogatott pénzből építsünk valamit, megbővítsünk, és a többi, ez még hátra van. Még talán egy gondolatkört érdemes, azon is túl vagyunk mostanra. Abban a riportban, amit szerkesztő úr említett, abban azt mondtuk, hogy fel kell készülni arra, hogy bizonyos hibaszámok megnőnek, vagy magyarul csőtörések. Ez be is következett, és arról a jó hírről is számot tudok adni, hogy ez a növekedési hullám már lecsengett, és most már csökken a hibaszámok, amik a talajvíz mozgása okoz bizonyos talajmozgásokat. Ezeken is túl vagyunk nagyjából.
Ezek egyébként milyen jellegű tanulságok? Ugye azt mondta, hogy nyilván az árvíznek a különböző tanulságait le kell vonniuk. Milyen jellegűek ezek? A működést érintik-e? Tehát változott-e, kell-e, hogy változzon a fővárosi vízművek működésében, működtetésében bármi az árvíz miatt?
Van ez a divatos szlogen, de nem szlogenként éljük meg, hogy öntanuló szervezet. Egy-egy ilyen árvíz, és a jelenlegi árvízi védekezésünk gyakorlata is így alakult ki, hogy a korábbi tapasztalatokat beépítjük. Nekünk ez is megtörtént, tehát végig elemeztük azokat a tanúságokat, és mintegy 60 ponton módosítjuk az árvízvédelmi kézikönyvünket, ami egy elég fix és szabott, mert ilyenkor nem lehet improvizálni, hanem nagyon is katonás rendbe kell menni, tehát ezeket átvezetjük, levontuk ezeket a tanúságokat. Példát mondjak, ebbe elektronikus, tehát elektromos ellátásbeli tapasztalatok, hibáknak a megelőzése, adatátvitel, és a többi, és a többi. Még egyszer mondom, ez nem komoly hibák voltak, kifejezetten jól működött a társaság az árvíz alatt, de mindig lehet mindenen javítani, és ez 60 pontból álló javításlista, amelyet itt időkorlátok alkán nyilván nem tudok végigmondani.
Egyébként ezek a problémák, ezek kizárólag a vízmagassággal függnek össze, vagy technológiai, érdemi technológiai változtatásokra is szükség lesz, vagy szükség lehet?
Van olyan típusú változás, hogy a környezetünk változott, és azért kell változtatni. Ennek nyilván az elemzése még hátra van, és nem én vagyok arra felkent, illetve szakavatott, aki ezt elmondja, de egyrészt egy rekord magasságú árvíz volt, de nem csak a magassága volt más, hanem a lefutása is. Más volt a rekord, nem menjünk hosszasan bele, Budapest alatt és Budapest felett, tehát ezek óhatatlan olyan változtatások, nekünk meglehetősen, ez a kézikönyvet úgy képzelje el a hallgató, hogy egyrészt jogosítványok változnak, szabadabban, bátrabban, tehát hogy ne kelljen várakozni felsővezető jóváhagyásra döntenek a kollégák, illetve adott vízszint magasságoknál bizonyos cselekvés sorokat, tehát ezeket is így aktivalizáltuk. Másrészt pedig műszakilag, hogy arra gondolunk, hogy legközelebb, ha magasabbra történik az árvíz, magasabb, akkor mit kell tenni? Tudni kell azt, hogy itt a legmagasabb árvíz fölött illik 30 centivel a védelmi képességet kiépíteni, akkor lehet relatív nyugodtan aludni. Most így a feljebb ment a magasság, tehát ebből is van némi bővítés, de van olyan is, ami akár új berendezéseknek a üzemeltetése, illesztésében változtatunk, dózisokat változtatunk, és a többi, ezt így kell elképzelni, meglehetős összetett.
Ugye azt mondta, hogy nyilván az árvíznek az utóhatásai talán lecsengtek már. Az árvíz utáni helyreállítás az mennyiben írta felül, vagy mennyiben módosította az egyébként nyilván elkészült felújítási menetrendet? Át kellett-e alakítani pénzeket, munkákat, kapacitásokat?
Sajnos, természetesen, tehát ilyenkor időkorlát, emberi erőforrás korlát és pénzügyi korlátok is óhatatlan átrendeznek. Nem csak az árvíz, ugyanígy a hőségriadóra is szabályos menetrendünk van, tehát például egy hőségriadó, de ugyanígy igaz az árvíz alatt is, a tervezett karbantartásokat felfüggesztjük, mert ahogy a szólás is mondja, minden emberre szükség van a gáton. Ez óhatatlan bizonyos időbeli csúszás, akkor ezekből jön az, hogy valamilyen műszaki logika alapján priorizáljuk, hogy melyik a fontosabb, és melyik, amelyik csúszhat, és melyik az, amelyikre plusz külső erőforrást kell bevonni, tehát elég sok feladat van, hogy utolérjük magunkat e tekintetbe.
Ilyenkor egyébként hogyan válogatnak? Nyilván, amikor az árvízi helyzet van, akkor nyilván minden felújítás az ugye háttérbe szorul, de amikor túl vannak ezen, akkor a karbantartások, nyilván a felújítás, az újjáépítés az fontos, de a többi felújításból hogyan válogatnak, hogy mi az, ami esetleg elmaradhat, vagy 2-3 hónap múlva is aktuális lesz még, vagy jó lesz akkor, és mi az, amit most kell megcsinálni?
Nem akarok nagyzolni, de ég és föld, hogy mondjuk 2002-es árvizeknél mennyire terhelte le a szervezetünket, és mennyire terhelte le most a szervezetünket az árvíz. Tehát szerencsére nem volt az, hogy mindent abba kellett hagyjunk. Tehát a saját kollégáink belső leterheltsége is más volt, meg kiforrottabbak voltak, vagy egész kiforrott folyamatok voltak, és rutinná vált számos dolog. Tehát a karbantartásainkat, tervezett karbantartásainkat, azt felfüggesztettük részben. Másrészt a beruházásokat kérdezte szerkesztő úr, azokat zömében nem. Tehát ami olyan helyszínen volt, hogy forgalomkorlátozás Budapesten és az érintette ezeket az útvonalakat, ott természetesen igyekeztünk rugalmasan ehhez hozzáállni, de amit lehetett, azt továbbra is végeztük. Ilyenkor mindig azt nézzük meg, hogy a szervezés elméletileg mi az, ami saját erőforrása, és mi az, ami külső kivitelezőket zömében nem terheli az árvízők, nyugodtan dolgozhatnak. És a kollégáinkat is, akik átveszik a munkát, vagy heti szinti kooperációkon vesznek részt, ezeket természetesen ezekhez biztosítottuk. Tehát egyik ilyen kritikus feladványunk a csőrekonstrukciós programunk, abban nem akartuk, hogy késedelem legyen, ezen már nem újon. És a nyári időszak az, iskolaszünet okán kisebb a forgalom a városba, érthető ez nekünk, ez nagyon fontos, ezért ezeket csináljuk program szerint.
Egyébként itt beruházást említett, ami nyilván új beruházást jelent. Milyen irányban bővül a fővárosi vízműveknek a hálózata? Ez azt jelenti, hogy nyilván nem feltétlenül csak a hálózat bővül, milyen jellegű beruházásokra kell gondolni? Mert az ember azt gondolná, hogy egy ilyen óriási és régen meglévő rendszernél inkább csak a felújítás az, ami munkát ad.
Alapvetően igen, de egyrészt igényszintből, másrészt műszaki, technológiai változásokból nem biztos, hogy pontosan ugyanezt érdemes újjáépíteni. Vízigények csökkenek, tehát mondjuk átmérő csökken, tehát kisebb átmérőket építünk be, mint korábban volt. Ennek az a lényege, hogy a vizet élelmiszerként kell felfogni, és ha a fogyasztás visszaesik, ez több okból többször elhangzott, akkor, hogy ugyanazt az áramlási sebességet fenntartsuk a hálózatba, le kell csökkenteni az átmérőt. Ez egyik típusú változtatás, ez relatív könnyű. Másrészt a szerelvényezettsége vagy műszerezettsége a hálózatnak, ez mindenképpen most már nagyságrenden jobb berendezések vannak. Belekezdtünk egy olyan nagy munkába, amit így nem lát a fogyasztó, de nekünk ez nagyon fontos a háttérbe. Úgy képzeljék el, mint Budapest közigazgatási területekre van osztva, nevezetesen kerületre. Hát ha nem is kerület méretű, nekünk úgynevezett zónáink vannak. Ezek a kisebb részei így Budapestnek, és most ezen zónák alá bontunk még kisebb körzetekre. Egyrészt hibaelhárítások, üzemzavar, de igen fontos a vízveszteség csökkentése céljából is, ami elszivárok föld, vagy ha hamarabb megtaláljunk hibákat, ilyen munkát is akkor már elvégzünk ezen rekonstrukcióknál.
Mennyi pénz jut egyébként erre? Tehát mennyit tud a fővárosi vízművek felújításra, rekonstrukcióra fordítani egy évben?
Minden viszonyítás kérdése, tehát egy szám, tehát ez nagyjából 5 milliárd forint, amelyet évente elköltünk saját forrásból. Van, akinél sokkal többet, van, akinél sokkal kevesebbet, de ez az egyik olyan fő ok volt, amiért nagyon fontos volt a fővárosi vízművek visszavásárlása, hogy egy másik üzemeltetési módra, másik üzleti modellre tudjunk áttérni, nevezetesen, hogy pályázati pénzeket igénybe tudjunk venni. Korábbi vegyesvállalati korszakban erre nem volt mód, hogy pályázati pénzeket tegyünk, és ez azért is fontos, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a díjban próbálunk-e mindent megtéríteni, vagy, mint ahogy egyik célja és iránya ez, és ez nagyon helyes, EU támogatásokat, vagy nemzeti támogatásokat igénybe tudjunk venni, például csak rekonstrukciókhoz.
Ha már itt a díjat említette, ugye nagyon sokszor az ember hajlamos azt gondolni a közműszolgáltatások esetében, hogy a díj az egy adott terméknek, a víznek, tehát a csapból kifolyó víznek az ára, vagy mondjuk a gáznak az ára, vagy a villamosenergia ára, maradjunk a víznél. Mi mindent kell ma megfizetni, amikor valaki a fővárosban vízdíjat fizet? Nyilván ezerféle dolgot, de a legfontosabb, tehát mi van benne a víz árában?
Egyrészt nagyon fontos, hogy nem csak egy terméket kell megfizetni, hanem egy szolgáltatást is. Tehát a kettőt együtt, méghozzá egy olyan szolgáltatást a víz esetében, nem a többieket szeretném lebecsülni, elnézést kérek, de amik igen komoly rendelkezésre állási kötelezettségünk van. Hát ne adja ég, de egy természeti katasztrófánál első segélynyújtás sincs, vízellátást nélkül. Tehát ezt azt hiszem mindenki belátja, de ha kicsit így profánul fogalmazhatok, ha termékdíjakat hasonlítunk össze, a kérdés az, hogy éjjel egykor mennyit adna azért valaki, hogy a 1000 liter vizet felcipeljünk a harmadik emeletre hozzá. Mert ugyanis így kell szerintem bizonyítani egy köbméter ára, hogy az most sok vagy kevés. Nyilván ez nem csak ivóvíz, én is pontosan tudom, hogy ez főzésre, zuhanyzásra, WC-öblítésre is kell, és ezért bizonyítik, hogy kevesebb legyen, mint a egyéb vizek. De hogy tovább menjek, szerkesztő úr, kérdés.
Tehát mi van benne az árban?
Válaszoljak, hogy pont az a szolgáltatási jellegből adódóan igen fontos az elosztási költség része. Tehát, hogy ma Budapesten nekünk mintegy 40% az elosztási költség, nevezetesen a csőhálózat fenntartása. Sokszor van az a kérdés is, hagy szőjem ide a válaszomba, hogy miért nem Dunavíz és nem luxus-e WC-t öblíteni ivóvízzel. Nekünk a termelési költségeink az 10-12%, és az elosztási költség 40. Hogyha ezt a két számot egymás mellé tesszük, könnyen belátható az, hogyha két csőhálózatot üzemeltetnénk Budapesten, egyet szürkevíznek, egyet ivóvíznek, az sokkal többe kerülne. Arról nem is beszélve, hogy van-e pénzünk 5000 kilométernyi hálózat megépítésére, hát nincs, de nem is kell. Ezt minden egyes városba külön-külön érdemes megvizsgálni, mielőtt valaki felteszi ezt a teljesen jogos kérdést, mert van, ahol ezt megéri. Mi Magyarországon olyan szerencsés természeti körülmények között vagyunk, hogy itt ez így higgyék el olcsóbb.
De nyilván azokhoz az országokhoz képest, ahol mondjuk vannak ilyen szürke vízvezetékek, és talán legutóbb, amikor itt jártunk, akkor beszéltünk erről, hogy ennek van-e realitása, vagy ne kellene ezen gondolkodni. Szóval onnan nézve, ez nyilván azért valamelyes luxusnak tűnik.
Igen, ebben elég sok partner szokott értetlenkedni, hogy ez így van-e, vagy megéri-e, vagy nem. Teljesen felesleges bármennyit is tisztítani mindenkinek, jöjjön csak kvázi szürke víz a csapból. Hát én azt gondolom azért egyrészt kulturális különbségek is vannak, nem le vagy fel minősítenék valakit. Általában ezeken a helyeken nagyon-nagyon más étkezési kultúra van. Teátisztak, mert ebben más fűszerezettségű ételek vannak, ami mind-mind, ha így mondhatom, talán valamilyen helyi tisztításnak mondható, és az a helyi kultúrában benne van. Nem lehet egyik percről így a másikra, nem is szándékunk. Én azt gondolom, a világ inkább ebbe az irányba igyekszik menni, és nem a másik irányba menni. Mi nálunk ráadásul, hogyha az árát nézzük, ma Magyarországon bruttó 210 forint a víz, tehát ez egy relatív jó ár, tehát most nem arról van szó, hogy most egekbe szögött az ára, és vissza kell hozzuk.
Egyébként, ha már ezt említette, hogy ugye nem luxus-e vajon rendes ivóvizet használni, mondjuk zuhanyozásra, vagy főzésre, vagy ugye vécélobítésre, az a vízgazdálkodási forma, vagy rendszer, ami ma működik a fővárosban, ez mennyire fenntartható? Tehát 50 év múlva is mondjuk ugyanez a minőségű víz, ugyanezekből a forrásokból elérhető lesz?
Nyilván ilyenkor utódaink felelőssége és a mi saját mostani felelősségünk az nem megkerülhető, de ha így folytatjuk, mint eddig, akkor abszolút igen. Akkor abszolút igen.
Mint a főváros alapvetően, korábban persze nyilván beszéltünk erről, de talán újra és újra nem árt ezt felidézni. Alapvetően milyen bázis? A Dunavíz? Tehát a Dunavíz az, ami a főváros kiszolgálja?
A Csabból nem Dunavíz folyik, tehát már nem veszünk ki a Dunából közvetlenül vizet. Fővárosi vízművek az a Duna parton levő parti szűrésű kutakból termeli ki a vizet. Egy kicsit visszatérve az előzőre és erre a kutakra, ez mint egy 140 éves rendszer. Tehát 140 év, és ez itt elődeink dicsérete, akik nem csak a terep adottságait használták ki fantasztikusan, hanem a talajnak is az adottságait. Ezért van az, hogy ilyen olcsó víztermelési költségekkel dolgozunk. Tehát persze ezt is el lehet rontani, mint oly sok minden mást. Lehet túlépíteni, rá lehet rakni számos felesleges technológiai fokozatot, ami nyilván megnöveli a költségét, különösen az üzemeltetési költségét, de ezt nem kell, ez nagyon jól vizsgázott az árvíz alatt is ez a rendszer, pedig sokan azt mondták, ez pont az árvízi dolgok miatt esetleg ez kitettebb, mint egy másik típusú rendszer, igen jól vizsgázott ismét.
Az imént említette azt, hogy nyilván a vízigény sok minden miatt változhat, a gazdasági válságnak vannak kézzelfogható, mérhető hatásai?
Természetesen. Fogyasztás esik vissza, egyrészt ez is óhatatlanul.
Folyamatosan?
Igen, és ez gyorsított. 2008 óta ez így kicsit gyorsult. Látszik az is, néhány szám elmondtuk, de érdemes ismételni. Tehát ameddig a 80-as évek végén 300 liter per nap per fő fölött volt a fogyasztás, most már csak ilyen 130 liter per nap per fő. Én mindig azt mondom, hogy az igazi viszonyítási alap nekünk mondjuk Bécs. Egyrészt az ember picit előrébb is nézzen sajnos, most már kicsit előrébb vannak, hogy mind éghajlatát, mind kultúráját tekintve, és ezt mondom azért, mert háztartási gépek, technológiai berendezések, stb. Lassan utolérjük őket az egyfőre jutó vízfogyasztásba, tehát az, hogy most már zuhanyzik inkább a polgár, de most egyre több a mosogatógép, cégeknek, autómosóknak jó a vízforgató berendezése, ez mind-mind azt mondja, hogy ez ide állt be. Ennek sok jó oldala is van, tehát nézzük a környezetvédelmi szempontokat is.
De egyébként kevesebbnek kellene lennie? Tehát egy korszerű, mondjuk tudatosan gondolkodó fogyasztóból álló főváros az más mennyiséget fogyaszt? Tehát kevesebb lesz még mondjuk az európai átlaghoz képest még csökkennie? Kellene?
E tekintetben is azt gondolom nagyon jó példa Bécs. Tehát egész közel vagyunk, már csak kicsit vagyunk fölöttük egy főre jutó fogyasztásba, de olyan másik listákat nézünk, közelmúltban sajtóban sok hírt kapott, hogy melyek a világ legélhetőbb városai, tehát Bécs ilyen értelemben is jó helyen szerepelt, és sokkal gazdagabb várost így megelőzve, tehát arra a kérdésre is kicsit implicit módon válaszolva, hogy jó ez, ha csapból ivóvíz folyik, hát úgy látszik, ezt honorálják ezek a közvéleménykutatások.
Mint az ivóvíz igény visszaesésében ön szerint az ásványvíziparnak az előretörése mennyire érhető tetten?
Én ebben határozott a véleményem, hogy semennyire. Tehát ezeket az előbb említett számokat, tehát hogy 300 liter fölött voltunk, és most mondjuk 130, hát a 80-as évek végén is 2 litert ivott meg jó esetben egy ember. Tehát nem attól esik vissza a vezetékes vízfogyasztás, hogy most palackozott vizet iszik, maximum ez 2 litert magyaráztatna, de nem így van. Ezek inkább emocionális kérdések, vannak helyek, ahol jobb, vannak, ahol rosszabb, vagy egy-egy személyes rossz élményért valakit, és akkor onnan abba hisz. Van, aki a szénsavas vizet szereti, nyilván a Csabból nem szénsavas víz folyik. Tehát ezek, én azt mondom, ezek inkább ízlésbeli kérdések, és nagyon örülök annak, hogy korábbi évek feszült viszonya után kifejezetten jó kapcsolat kezd kialakulni a magyar ásványvizes cégekkel, vagy palackozós vizes cégekkel. Ők is megértették, mi is inkább megértettük őket, hogy itt egyáltalán nem egymást kell ilyen értelemben piszkálni, hanem itt közösen érdemes környezetvédelmi, meg egyéb ügyeken dolgozunk.
Én nem tudom, hogy vannak-e számai, hogy áll most ez a verseny, mondjuk inkább versenyt harc helyett. Szóval az ásványvíz versus csapvíz verseny az most hogy áll?
Nincs ilyen verseny, tehát ezt a kesztyűt nem veszem föl, elnézést szerkesztő úr, tehát nem versenyként éljük meg. Nagyon sok, erre hagyd nem eséljek többet, ez legyen a üzleti titkok része, egyre több olyan együttműködés van, ahol egymást tudjuk segíteni, és segítjük is egymást.
Akkor másként kérdezem, ugye voltak kampányok, hogy a víz ugye iható, ígyunk csapvizet korábbi években, vagy korábbi néhány hónapban, talán az idén nem, de korábban azért voltak ilyen kampányok. Ezeknek volt hatása, volt érdemi mérhető hatása? Nyilván miközben csökken a fogyasztás, nehéz ezt kimutatni, de mit gondol, hogy volt-e ezeknek érdemi hatása?
Mennyiségileg nem. Inkább az egész, hogy beszédtéma lett, ennek sokkal több örömét láttuk, hogy erről beszéltünk, fontos a vízminőség, egy csomó minden előkerült ezzel kapcsolatban, mire kell figyelni, higiéniával, és a többi, ennek így volt értelme, de nem is az volt a célunk, hogy most mennyiségek többet adjunk el, pont az előző logikából adódóan.
Egyébként ön hogy látja önmagában az a tény, hogy, és ez néha-néha azért előkerül a sajtóban, itt az arénában is beszéltünk erről többször, önnel is valószínűleg, és más vízügyi szakemberekre, vagy akik a környéken, vízügyi környéken járnak, hogy mennyire becsüljük meg azt, mi fogyasztók, hogy egy olyan országban élünk, ahol viszonylag, hát nem is korlátlan, de viszonylag nagy mennyiségben áll rendelkezésre iható víz. Mennyire becsüljük ezt meg? Úgy használjuk-e mi fogyasztók, ahogy ezt kell, vagy illik, vagy illene?
Nézze, korábban én sem. Nyilván az ember egyrészt gyerek volt, de amikor az ember elkerül a világnak olyan részeire, ahol ez bizony gond, és hazajön onnan, na akkor megbecsüli. Tehát ez nyilván, aki nem érezte ezt test közelből, hogy ez milyen fontos, vagy hogy volt olyan helyen alapszúron, vannak ilyen városok, vezetékes rendszerből sós víz folyik. És a többi, hogy ott minden berosdásodik a fürdőszobába, egy csomó ilyen méreggel tud ez már idézőjelben járni. Hát ezek, azt gondolom, hogy nem. De nem is baj ez, hogy ezt nem becsüljük ennyire, ezen nem érdemes keseregni. Ezt érdemes kicsit tudatosítani, hogy ez egy felelősség, hogy ezt ne rontsuk el. De azt gondolom, hogy örüljünk, hogy a gondviselés ide pottyantott le minket.
Egyébként ennek a változása az mit jelentett ön szerint? Például egy tudatos vízfogyasztó az hogyan gondolkodik? Mi az, amit meg kell változtatni, vagy mi az, amit meg kellett, vagy meg kellene változtatni a vízfelhasználásban elsősorban?
Most ne bontsuk szét az ivóvizet a szennyvíztől. Tehát a felelősség azt gondolom sokkal inkább a szennyvíz felé van meg, hogy mit ne öntsenek le a WC-be. Tehát ez egy nehezebb kérdés, és bizony ebben sokkal többet kellene törődni, hogy ezek ne történjenek. És ebbe az a gond, és azért kell ezzel foglalkozni, mert nem a régi idők szennyezései okozzák a kihívásokat nekünk, hanem akár csak mondjuk egy új keletű dolog, fritőzsír, meg ilyenek. Hát ezeket nem lehet, nem szabad, nem volna szabad a WC-be leöblíteni, ez ki tud dermedni a vezetékfalán, tud mindenféle, akár a duguláshoz is egyebeket táptalja, de tud vezetékkoróziókat, vagy ezek a modern, és megint, hogy nehogy sajtóperekbe keveredjek, mosószerek, oldószerek, ezek megint olyanok, amelyet a természet és a hagyományos technológiák nem tudnak lebontani. Ezt úgy képzelje el a hallgató, de ez is ezért is volt jó ilyen típusú ivóvíz kampányokról beszélni, hogy korábban avval nem törődött a vegyipar, hogy a nejlonzacskó lebontható legyen. Aztán ilyen-olyan problémák hatására ma már teljesen természetes a vegyiparnak, hogy ő neki olyan terméket kell nejlonzacskónál gyártani, ami könnyen lebontható. És talán a gyógyszeripar szokott még ilyen sláger téma lenni. Ma már ez is szerencsére gondolkodás, nyilván ez egy speciális ága a vegyiparnak, hogy ezek a vegyületek nem csak létre kell hozni, és nyilván sokkal nehezebb gyógyszer gyártani, mint mosószert, hogy ezek hogyan fognak lebontani, és legyen arra is technológia, ami ezeket lebontja.
Harangi Csaba, a fővárosi vízművek vezérigazgatója az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.